Rádióegyetem. Művészetelmélet történet. Pragmatizmus. Seregi Tamás előadása.
Jó napot kívánok! A múlt órán az angol száz tradíciónak az egyik nagy gondolkodási módjával foglalkoztunk, ez pedig az úgynevezett analitikus filozófiai tradíció, amely ma már ugye a kognitív filozófiába ment át, ahogy azt mondtam is a múlt órán. Ma a másik angol száz tradícióval fogunk foglalkozni, amit úgy hívnak, hogy pragmatizmus. Ugye az analitikus esztétikát azt valahogy úgy határoztuk meg az analitikus filozófia analógiájára, hogy tulajdonképpen ugye az analitikus filozófia az egy mondjuk úgy terapeutikus céllal rendelkező filozófia, vagyis a céljának azt tekinti, hogy a tudományos vizsgálódások során keletkező problémák, amelyeket maga a tudomány, az egyes tudományok nem tudnak tisztázni, ezeket fogalmi elemzéssel, logikai elemzéssel egy világosabb formára hozzák, és így módon aztán visszaszolgáltatható akár váljanak a tudományok számára. Ez egy nagyon egyszerű meghatározás, ha majd elkezdenek, vagy ha valaki erre adja a fejét, és elkezd analitikus filozófiát tanulni, akkor persze ezt jócskán bonyolítani fogják. De ha megnézzük, tulajdonképpen az analitikus esztétika is valami ilyesmit művel. Ugye két példát láttunk a múlt órán. Az egyik volt Dantónak egy rövid elemzése, a másik pedig Wolheimnek egy elemzése. Mindkettő tulajdonképpen két fogalomnak a tisztázásáról szólt, két olyan fogalomnak a tisztázásáról, amely, még ha ők ezt nem is mondják, a művészet egy bizonyos történeti állapotában kiderül, mint vagy felszínre jön, mint probléma. A Wolheim szöveggel kapcsolatban utaltam arra, hogy nem véletlen talán az, hogy a végén Jasper Jonesra utal, mint akinél ez a probléma a művek szintjén is előjön. A probléma ugye úgy néz ki, hogy a modern művészetben valami nagyon fontos változás történt a kép fogalmával, vagyis a reprezentáció fogalmával, és az analitikus esztétikának az lenne a feladata, hogy a reprezentáció fogalmát akkor tisztázza, és ezzel segítségére legyen a gondolkodásunknak, a befogadásunknak, vagy akár magának a művészetnek is. A Dantó féle példa az egy kicsit érdekesebb, méghozzá azért, mert Dantó nem egy részterületről beszél, hanem magáról, a művészetről beszél. Tehát arról a folyamatról, amelynek során a modern művészetben maga a művészet fogalma válik problémává, vagyis, kicsit egyszerűbben fogalmazva, konceptualizálódik a művészet, tehát a művészet egyre inkább, ahogy ezt a konceptualizmusnak a nagy alakja majd mondja, Joseph Kossuth, minden modern műalkotásnak tulajdonképpen azt a kérdést kell föltennie, hogy mi a műalkotás. Ez tulajdonképpen egy konceptualizálódás, amelyben az egyes művészek, az egyes művek, ha tetszik, állandóan feszegetik a művészet fogalmának a határait, tulajdonképpen egy módszeres analízisnek vetik alá a művészet fogalmát, és az egyes összetevőkön próbálnak változtatgatni, és kérdezősködnek tőlünk, hogy na, ez még művészet, ez még művészet, ezt még elfogadod művészetnek? Ez még belefér? Hogy mi az, ami végső soron erről dönt, arról majd később lesz szó, ez Dantó úgy hívja, hogy intézmény, De aztán ezzel sem elégszik meg teljesen, de ez majd egy következő órának a témája lesz. Most ugye miről van itt szó? Arról van szó, ha egy kifejezéssel kellene ezt leírni, vagy megnevezni, akkor az analitikus filozófia egyik alapvető módszerét említhetnénk itt, amit úgy hívnak, hogy gondolatkísérlet. Hogyha analitikus filozófiai műveket olvasnak, akkor azok tele vannak gondolatkísérletekkel. A gondolatkísérlet az arról szól, hogy megpróbálok gondolatban megváltoztatgatni bizonyos dolgokat egy-egy fogalomban, egy-egy jelenségben, és megnézem, hogy akkor hogy működik, vagy akkor működik-e még egyáltalán. Tehát például felteszem az a problémám, hogy vajon hol vannak a jelentések. Tehát vannak ilyenek, hogy jelentések, de azok úgy mégis micsodák. Azok a fejemben vannak, vagy kint vannak a világban. Ez az egyik nagy vitája manapság az analitikus és kognitív filozófiának, tehát hogy internalisták legyünk, vagy externalisták legyünk. És hogy hogyan lehet emellett egyáltalán érvelni? Hát például úgy, hogy csinálok egy olyan gondolatkísérletet, amelyben, vagy amely révén próbálják egy olyan helyzetet teremteni, ami az egyik vagy a másik irányba dönti el a kérdést. Tehát például Putnam, akinek van, hát mindenkinek van híres gondolatkísérlet, de vegyük ezt, mondjuk Putnam ezzel kapcsolatban hozza az úgynevezett híres ikerföld példáját. Tehát az ikerföld, ez egy gondolatkísérlet. Képzeljük el azt, hogy létezik egy ikerföld. Az ikerföldön minden ugyanolyan, mint itt. Minden ugyanolyan, kivéve egyetlen egy dolgot. Ez pedig az, hogy az ikerföldön is van víz, a víz minden tulajdonságában ugyanolyan, mint itt, minden fenomenális tulajdonságában, ahogy ő fogalmaz, tehát színtelen, ízetlen, nulla fokon fagy meg, bizonyos nyomás mellett, 100 fokon forr, bizonyos nyomás mellett, és így tovább. Egyetlen egy dolgot változtatunk meg, az, hogy nem H2O-ból áll, hanem ő azt mondja XYZ-ből. Ez mindegy mi, de valami más, aminek semmiféle fenomenális jele nincs. És akkor vajon ugyanaz-e az az ikerföldön és ezen a földön élő ember számára ugyanaz lesz minden élménye, minden tudása, úgymond, de mégiscsak van valami különbség, másról beszélnek, amikor az egyik vagy a másik a vizet említi, mert az egyik az az ikerföldön lévő vízre gondol, tehát arra, amelynek XYZ-a vegyjele, az itteni, meg az itteni vízre gondol, aminek H2O a vegyjele. Tehát mégsem a fejben van teljesen a jelentés. Ez egy gondolatkísérlet. Ilyen gondolatkísérletekkel van tele az analitikus filozófia, néha nagyon agyamentek, hogy Johnnak van egy Fordja, és közben 10 pénzérme van a zsebében, és ebből arra következtet, hogy a vállalatnál, akinek Fordja van, annak 10 pénzérme van a zsebében, de véletlenül másnak is van, stb. Tehát ilyen nagyon nagy hülyeségeket tudnak össze, vagy így kiagyalni, de ennek van egy oka, ugye az, hogy van egy fogalmunk, vagy van egy jelenségünk, és megpróbáljuk egy picit megváltoztatgatni azért, hogy kiderítsük azt, hogy mik a szükséges, elégséges feltételei annak a jelenségnek, vagy fogalomnak, vagy dolognak. Most mindegy, hogy mondjuk. Hogyha valaki előveszi Dantónak az esztétikáját, Közhely színeváltozása című könyvet, nagyon élvezetes olvasmány, akkor az rögtön azzal kezdődik, hogy ő képzeletben rendezett egy kiállítást, ahol, ha jól emlékszem, 7 darab ugyanolyan képet rakott ki, 7 darab ugyanolyan piros képet rakott ki, de ezeknek a képeknek más a címük, más címet ad nekik. Egyiknek az a címe, hogy piros négyzet, másiknak az a címe, vagy vörös négyzet, másiknak az a címe, hogy Kierkegaard álma, vagy valami ilyesmi. Tehát mindenféle ilyen különböző címeket ad. Az ötödik vagy a hatodik kép az tulajdonképpen nem is befejezett festmény, csak le van alapozva pirosra. A hetedik meg talán csak úgy, nem is tudom mi, mindegy. A lényeg az, hogy tulajdonképpen ez egy gondolatkísérlet. Ugye a kérdés az, hogy mi a nagy kérdése Dantónak az, hogy mi a különbség egy tárgy, tehát egy közönséges tárgy, és egy műalkotás között. Ugye ez a Duchamp-i pisszoárból jön szintén ez a dolog. Na ez lenne, csak hogy kerek legyen a kép, tehát ez vagy ilyen lenne inkább, azt mondanám, ilyen lenne az analitikus esztétika, ennek van történeti oka egyáltalán annak, hogy valaki azt mondhatja, mondjuk Dantó azt mondhatja, hogy az analitikus filozófiai nézőpont a megfelelő nézőpont, tehát így kell nekiállni a művészetnek, azért, mert a művészet maga a 20. században egy ilyen analitikus filozófiai kísérletezés, ilyen gondolatkísérleteket hajtanak végre tulajdonképpen a művészek. Na ugye az a helyzet, vagy az a kérdés, hogy ezzel kimerült-e, vagy ez minden, egy ilyen módszer mindent tud-e? Ugye nem az a baj vele, hogy a saját kérdéseire nem tud válaszolni, hanem az a baj vele néha, hogy vannak bizonyos dolgok, amelyeket nem tud bevonni a horizontjába. Ugye eljutottunk már, múlt órán is mondtam, hogy maga az analitikus filozófia is eljut, méghozzá a Kései Wittgensteinnél, eljut, meg ott a környéken, tehát abban az időszakban, eljut egy olyan problémához, hogy jó, lehet olyasmit csinálni, hogy megpróbálom egy fogalomnak a hatókörét, tehát az extenzióját, az intenzióját, mindent feltárni, csak az a helyzet, hogy van még valami. Ez a még valami, ezt egy másik hagyomány tudja tulajdonképpen megragadni. Ezt hívják pragmatizmusnak. A pragmatizmust, hogyha nagyon vissza akarjuk valahova vezetni, akkor egészen Arisztotelészig visszavezethetjük. Több szempontból is, vagy több értelemben is. Az egyik nagyon fontos dolog, az pedig az, ezt maguk az angolok, tehát az angol száz filozófia teszi meg egy idő után ezt a megkülönböztetést, amikor azt mondják, hogy van két tudásforma. Az egyik tudásformát azt úgy hívják, hogy a knowing what. Tehát, hogy tudni, hogy valami micsoda. A másik tudásforma az teljesen különbözik ettől. Ezt a tudásformát pedig úgy hívják, hogy knowing how. Tehát, hogy tudni, hogy valamit hogyan kell csinálni. És tulajdonképpen az analitikus esztétikának, vagy az analitikus filozófiának ez a problémája, vagy itt ez az a terület, ahova nem tud igazán kilépni, az, hogy van egy egészen más tudásforma, ami nem ilyen reflexív, nem ilyen analizáló módszert igényel, hanem hát tudni kell, hogy hogyan, például tudni kell, hogy hogyan kell beszélni. Hogyan kell beszélni, hogyan kell beszélni egy nyelvet, akár egy idegen nyelvet is, azt nem úgy tanuljuk meg, ahogyan megtanuljuk, hogy mit tudom én, Petőfi Sándor mikor született, ki volt az édesanyja, és így tovább. Tehát nem így bemagoljuk, úgymond, hanem úgy tanuljuk meg, hogy csináljuk. Ebből például az következik, hogy olyan dolgokat tudunk csinálni, amiket nem tudjuk, hogy micsoda. Például senki nem ismeri a saját anyanyelvének a szabályait. Miközben tökéletesen, pontosan tudja használni, hibátlanul tudja használni. Ha ismerni, akkor nem kellene nyelvtant tanulni. Arisztotelésznek a példája erre, annak idején az volt, hogy azt, hogy kell kitarán játszani, ez egy pengetős hangszer volt, tehát azt, hogy hogyan kell kitarán játszani, azt nem lehet úgy megtanulni, hogy én elmagyarázom egy embernek azt, hogy hogyan kell csinálni, és amikor befejeztem a magyarázatot, amikor már mindent elmagyaráztam, akkor ő megfogja a kitarát, és akkor elkezd rajta játszani. Azt, hogy hogyan kell kitarán játszani, azt csak úgy lehet megtanulni, hogyha kezembe veszem a kitarát, és elkezdem gyakorolni, hogy hogyan kell kitarázni. Ez persze ugyanúgy tanulási folyamatot igényel, ugyanúgy koncentrációt igényel, ugyanúgy mondhatom reflexiót, vagy mondhatjuk akár azt is, reflexiót igényel, de nem olyan értelemben, mint az a fajta megismerő viszony, amelyben egy tőlem eltávolított objektumként előttem heverő vizsgálati tárgy van, és ezt analizálom, úgymond. A pragmatista hagyomány tehát pontosan ezt tudja adni, vagy ezt tudná adni az analitikus szempont mellé. Azt hozzáteszem, hogy a két hagyomány az nem békés viszonyban él azért egymás mellett. Mondjuk úgy, hogy a pragmatikusok azért egy picit el vannak nyomva. Például a legnagyobb, vagy az egyik legnagyobb pragmatista amerikai tudós, Richard Rorty, ő nem filozófia tanszéken tanít, hanem összehasonlító irodalomtudományi, vagy talán most már kultúratudományi tanszéken, vagyis nem ismerik el igazán a pragmatista szempontot igazi filozófiai szempontnak, igazi filozófiai disziplinának a pragmatizmust, hanem az valahol ott a humán tudományok homályos erdejébe van oda száműzve, a tudomány tiszta levegőjű mezejéhez képest. Na most, hogy jön ez az egészhez Richard Schusterman, és mi ennek a további tétje? Ugye a Dantónál egy nagyon nagy tétet láttunk. Tehát tulajdonképpen azt, hogy azt mondta, hogy a modern művészet az hát ilyen, tehát ilyen, olyan analitikus, ezért nekünk analitikusan kell hozzáállni, mi más tegyünk. Hogyha elolvasták a Schustermant, akkor egy picit furcsáltak valamit. Egyrészt az, hogy ez az ember elkezd olyan dolgokról beszélni, amikkel talán nem gondoltak, hogy itt szóba fognak valaha is kerülni. Vagyis elkezd úgymond esztétikáról beszélni. Tehát esztétikáról. Esztétikáról a szónak az eredeti értelmében, vagyis a Baumgarteni értelmében. Ha azt mondtuk Dantóval kapcsolatban, hogy egy olyan problémára világít rá, ami azóta is megoldatlan tulajdonképpen, ez pedig az, hogy a modern művészet elszakad a tetszésnek a legalapvetőbb minőségeitől. Tehát, hogy egy gondolatkísérlet lesz az egész, ahelyett, hogy arra appellálna, hogy szép legyen, vagy fenséges legyen, vagy komikus legyen, vagy tragikus legyen, vagy stb. legyen, vagyis, hogy esztétikai legyen, abban az értelemben, hogy esztétikai minőségekkel rendelkezzen. Ugye erre emlékeznek. Duchamp vészécsészéje nem, se nem szép, se nem csúnya, se nem tragikus, se nem komikus, vagy ha az is, az irreleváns, mint művészeti alkotásra nézve. És tulajdonképpen valami ilyesmit csinál Schusterman is, amikor azt mondja, hogy hát jó, van ez a probléma, amiről Dantó beszél, hogy az elmélet, úgymond leigázta, vagy kisemmiszte a művészetet, mint esztétikai minőségek kiváltására szolgáló gyakorlatot és tárgy együttest, mondjuk így. De azért van itt egy másik probléma. Ez pedig az a probléma, hogy amikor ez a tudomány megszületett, ugye ez 1750-ben volt, hogyha valahova kötni kell, akkor tulajdonképpen ez a tudomány nem akként született meg, amiként ma létezik. Ez a tudomány, ez az alacsonyabb rendű megismerő képességek tudománya volt, tehát az érzékelés általános vagy tág értelemben vett tudománya, az érzékelés, amely szemben állna ugye a magasabb rendű fogalmi, logikai megismeréssel, valamit ezzel is kezdeni kéne. Ez egy leértékelt terület, ezért hívják alacsonyabb rendűnek. Ez egy leértékelt terület volt a leibnizi filozófiában, vagy hát onnan származott ez az értékelés a közeli múltból. Olyannyira, hogy Baumgarten, amikor az esztétikáját írja, ugye több paragrafusban egyenesen mentegetőzik. Mentegetőzik. Tehát azt mondja, hogy jó, tudom, hogy ez ilyen alacsonyabb rendű, de attól, hogy alacsonyabb rendű, attól miért ne lehetne ennek is tudománya, vagy miért ne lehetne ezzel is foglalkozni. Nem olyan nemes terület, mint a logika mondjuk, de azért ezzel is kell foglalkozni, hiszen van. Ugye, és akkor megírja az Esztétika című művét, majd mindjárt erről beszélünk, és aztán tulajdonképpen ez a megszülető tudomány, most hadd mondjam azt, hogy nekem milyen elképzelésem van erről, egy nagy leegyszerűsítéssel persze, ez a megszülető új tudomány, ez tulajdonképpen megpróbálja, ez mindig is létező dolog, tehát egy tudománynak legitimálnia kell magát, legitimálnia kell a fontosságát, legitimálnia kell a maga értékét, mondjuk úgy, a tárgyának, például a tárgyának vagy a módszerének az értékén keresztül. És az esztétika, amelyik 1750-ben megszületik, az egy idő után elkezd keresni magának valami olyan területet, amellyel legitimálhatja magát, és egyre inkább sodródik, vagy megy egy bizonyos terület felé, a szép általános tudományával szemben, vagy azon belül, egy bizonyos terület felé, és ez lesz a művészet. Hogyha elővesszük Hegelnek az esztétikáját, ezt a régebbi három kötetes verziót ajánlom én maguknak. Nagyon nagy élmény ezt elolvasni, és tulajdonképpen ezért jöttek ide, hogy ilyeneket elolvassanak. Akkor az a következő mondatokkal kezdődik. Ezeket az előadásokat az esztétikának szentelem. Tárgyuk a szép, tágas birodalma, területük pontosabban a művészet, mégpedig a szép művészet. Ez egy olyan mondat, amelynek egyébként bizonyos elemeiről be lehetne bizonyítani, hogy egyáltalán nem azt jelentik, amit mi így gondolunk, hogy jelent, de mindegy. Nézzük meg a mondatnak a szerkezetét. Tehát a logikáját. Ugye azt mondja, hogy az esztétikának szentelem tárgyunk a szép, tágas birodalma. Tehát vannak dolgok, amelyek szépek. Egyébként ugye vannak másfajta minőségek is, tehát már itt szűkített egyet, az esztétikai minőségek közül kiválasztott egyet, amelyik a legnemesebb esztétikai minőség, ez a szépség. És utána azt mondja, hogy területük pontosabban, közelebbről, úgy van néer, úgy van németül, tehát közelebbről a művészet, tehát a szép, ugye van, sok dolog szép, szépek emberek, kutyák, fák, naplemente, sok minden szép, de ebből a tágas birodalomból mi szűkítünk egyet a művészetre, amely szó nem egészen azt jelenti. Valószínűleg ez az egyik utolsó pillanat, amikor hozzá kell tenni, hogy szép művészet, hanem azt jelenti a mesterséges dolgoknak a területe. Tehát a mesterségesen létrehozott dolgoknak a területe. Az a művész, a művi dolgoknak a területe. Tehát a művészet, és mégpedig a szép művészet. Tehát az a művészeteknek az a területe, amelyik kifejezetten szép dolgokat akar művi módon előállítani. Olvassuk egy picit még tovább. Ugyanis ő maga is érzi, vagy tudja, hogy ez egy probléma. Azt mondja, hogy ezt a tárgyat az esztétika elnevezés természetesen nem fedi egészen. Esztétika ugyanis szigorú értelemben véve az érzékelés tudományát jelöli. Ez az, amit Baumgarten megalapított. Az esztétika nem más, mint az érzékelés tudománya. Tehát az érzékelés tudományát jelöl is, mint új tudomány, vagy inkább mint olyasmi, aminek előbb filozófiai disziplinává kellett válnia, a Wolff-féle iskolából született. Christian Wolffról van szó, Baumgarten tanítójáról, a Wolffi iskola és a Wolffi rendszer, filozófiai rendszer, amely elhelyezte, vagy amely megteremtette azt a helyet, ahol ez az új tudomány ki tudott alakulni, tehát egy ilyen rendszert alkotott, tudományrendszert, amelyben helye lehetett az esztétikának, mint tudománynak. Utána hozzáteszi, hogy ennek az elnevezésnek a pontatlansága miatt próbálkoztak más neveket is alkotni, például kallisztikát, ugye, tehát szép tant, ám de elégtelennek bizonyul ez is, mert az a tudomány, amelyet jelöl, nem általában a szépet, hanem pusztán a művészeti szépet vizsgálja. Ugye erről beszéltem fentebb. Tehát a művészeti szépet vizsgálja. Ezért ne is feszegessük tovább az esztétika elnevezésének kérdését. Maradhat az elnevezés, mondja Hegel, mert már annyira bevetté vált. Tudományunkat azonban voltaképp ez az elnevezés fedi, művészetfilozófia. És pontosabban a szép művészet filozófiája. Ugye tulajdonképpen az a 70 év, és ez Schustermann alapproblémája, csak erről nem nagyon beszél, tehát ez a 70 év, ami itt lezajlik, 1750-től az 1820-as évekig, amikor itt járunk most, itt tulajdonképpen az esztétika tudományából, amely az érzékelés tágas birodalmával foglalkozott, és azon belül persze voltak bizonyos eszmék, tehát a szép, mint egy ideális érzékelés. Tehát, hogy ebből a tágas birodalomból leszűkül, mondjuk így, bár ezt nyilván mások bővülésnek tart, tehát, hogy leszűkül a művészet területére. Művészet filozófiává válik. Schustermannnak a projektje az tulajdonképpen arról szól, hogy térjünk vissza Baumgartenhez. Térjünk vissza Baumgartenhez, és ne művészet filozófiaként értelmezzük az esztétikát, hanem értelmezzük újra a tágan vett érzékelés tudományának, hogy hogyan arról mindjárt. Most az a probléma, rengeteg probléma van. Az egyik probléma az az, hogy éppen, ugye, mint ahogy Dantónál láttuk, hogy éppen az a korszak, amikor az esztétika tudománya, az első és legfontosabb probléma az az, hogy ez a viszony mindmáig tisztázatlan. Mindmáig tisztázatlan. Az esztétikát egyszer így, egyszer úgy használjuk. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint az intézmény, amiben maguk járnak. Művészetelméleti és médiakutatási intézet, esztétika tanszék. Hogy van ez? Még ha azt mondanám, hogy esztétika intézetnek van egy művészetelméleti tanszéke, akkor még úgy oké. De ez így fordítva, ez hogy néz ki? Kinézhet úgy is, tehát mondjuk, hogyha Dantóval, vagy Dantó alapján úgy gondolkodunk, hogy a művészet egy tágabb terület, amelynek vannak úgymond tisztán filozófiai kérdései, és vannak esztétikai kérdései mondjuk, mert hogy a modern művészet nagy rész nem esztétikai kérdés, nem a tetszésnek, vagy nem az ízlésnek a kérdése. És akkor van persze az is. Most mindegy, hogy hogyan is döntsünk, csak szerettem volna jelezni, hogy ez a probléma, amiről itt a Schusterman meg az egész szól, ez változatlanul probléma, olyan szinten probléma, hogy a maguk életében itt az intézet vagy a tanszék elnevezésében probléma. Tehát gyakorlatilag felváltva vagyunk hajlamosak használni ezt a két dolgot, aki valami nagyot akar írni, majd ha végez itt, akkor kezdje el mondjuk ezt a dolgot megpiszkálni, hogy hogy is van ez az esztétika meg a művészet, filozófia vagy művészetelmélet viszonya. Ez az egyik, az első. A másik, amit az előbb elkezdtem mondani, az az, hogy ugye az a probléma ezzel, hogy ahogyan Dantónál hallottuk, tulajdonképpen éppen akkor, amikor az esztétika megérkezik a művészet területére, és azt mondja, hogy ez az én területem, például úgy, ahogy itt folytatja Hegel, tehát hogy azt mondja, hogy már most ezzel a kifejezéssel a művészeti szép tudományából kirekesztjük a természeti szépet, tárgyunknak ilyen elhatárolása egyfelől annyiban tűnhetik önkényesnek, amennyiben minden tudomány jogosult arra, hogy kijelölje tetszés szerint a maga határait. És ebben az értelemben az esztétikát nem szabad a művészeti szépre korlátozni, stb. A művészeti szép viszont, később mondja, magasabb rendű, mint a természeti szép. A művészeti szépség ugyanis a szellemből született, s újjászületett szépség, s amennyivel a szellem és termékei magasabb rendűek, mint a természet és jelenségei, annyival magasabb rendű a művészeti szép is, mint a természet szépsége. Ugye miről szól ez? Arról szól, hogy a természeti szép az hát úgy valamiért véletlenül, vagy ki tudja, lehet, hogy ugye a régi vagy a középkori logika szerint isteni teremtés révén, de ekkoriban már annyira azért ebben nem hisznek, hogy a természet az tényleg a Isten legtökéletesebb műve. Tehát, hogy az úgy véletlenül, mondjuk így, vagy mi már így gondoljuk, maradjunk ennél. Az úgy véletlenül szép. Bizonyos részei úgy véletlenül úgy sikerültek, hogy szépek. A művészeti szépnek tehát magasabb rendűnek kell lenni, mert azt azzal a céllal, azzal a szándékkal végig azzal arra való tekintettel csinálták, hogy szép legyen. Ugye ezt ő itt úgy mondja, hogy ez a szellemből született, és a szellemiség és a szabadság. Tehát azt mondja, sőt, formálisan vizsgálva még egy eszünkbe jutó rossz, bocsánat, figyeljünk, tehát sőt, formálisan vizsgálva még egy eszünkbe jutó rossz ötlet is magasabb rendű, mint a természet bármely terméke. Mert ez szellemi. Egy ilyen ötletben ugyanis mindig ott van a szellemiség és a szabadság. Tehát arról van szó, hogy itt tulajdonképpen a művészet filozófia győzedelmeskedik ugye az esztétika fölött a hagyományos Baumgarteni értelemben. De a probléma, amit elkezdtem mondani, az ott jön, hogy éppen ez az időszak, amikor az esztétika megérkezik a művészet területére, éppen ez az az időszak, amikor a művészet elkezd, hogy mondjam így, távolságot tartani az esztétikával szemben. Már a realizmus egy ilyen dolog. Elutasítja a szépet, ez a híres német már nem szép művészet kifejezése, hát a már nem szép művészet nem akar szép lenni, és utána beindul ez az egész konceptualizálódás, és tulajdonképpen nem csak a szépet utasítja el valamely más esztétikai minőség javára, hanem úgy általában az esztétikai minőségeket, vagyis azt a területet, amit az esztétika sajátjának tekint, vagyis kibújik, vagy kicsúszik az esztétika kezei közül. Na ez lehet például az indoka annak, többek között, hogy újra gondoljuk ezt a viszonyt, és mondja Schustermann, próbáljuk meg ezt úgy tenni, hogy elővesszük Baumgartent. Mi ennek a, mondjuk, hogy az ideológiai haszna? Ugye azt is meg kell említeni, hogy azzal, hogy az esztétika, és ez is probléma a mi tanszékünkön is, azzal, hogy az esztétika leszűkíti magát a művészetre, azzal tulajdonképpen otthagyja a társadalmi élet egy nagyon jelentős részét, amelyben tombol az esztétikum. A 19. század, az iparosítás, a tömegtermelés óta, és az egész 20. században mindenhol tombol az esztétikum. Átesztétizálódott az egész létezésünk. Kapcsolják be a tévét, egy reklámblokknak a háromnegyede esztétikai természetű dolgokkal foglalkozik. Legalábbis akkor, hogyha az esztétikát a Schustermanni értelemben értjük, tehát egy jócskán kitágított valamiként. Akkor például belefér a gyógyszerek, tehát nem csak a kozmetikumok, vagy ruházati, vagy szépségápolási termékek, hanem akár a gyógyszerek, vagy akár bármiféle fitness termék, vagy bármiféle olyan a jó érzésünket, a jó életet, a boldogságot fokozó, vagy látszólag fokozó dolog, amelyik ott eladásra kínáltatik. És az egész, ugye az egész létezésünk azzal, hogy fogyasztói társadalomban élünk, tehát az azt jelenti, egy gazdag országban élünk, ugye, egy gazdag országban élünk, ahol a szükséglettermelés már régen nem probléma. Tehát az, hogy az alapvető szükségleteink kielégítését kellene biztosítani a termelésben, az egy más kérdés, hogy sajnos elég rosszul vannak elosztva a javak, de ez egy most nem erről van szó. Hanem fogyasztói társadalomban, tehát ez azt jelenti, hogy a termelésnek a vágyakat is termelnie kell, tehát meg kell győznie az embereket, el kell csábítania az embereket arra, hogy nekem szükségem van erre a termékre, és ennek a legfőbb eszköze az, hogy átesztetizálja a világot, akár az áruesztétikán keresztül, tehát hogy a csomagoláson, meg a külcsínen, a dizájnon, a stb. Keresztül akár más eszközökkel, de ezek mind-mind esztétikai eszközök. Életformát árul például egy terméken keresztül. Na ez lenne például az egyik tétje annak, hogy az esztétikához, a Baumgarteni értelembe vett esztétikához visszatérjünk, és azt mondjuk, hogy nem, ezen az esztétika szakon nekem nem csak művészettel kell foglalkoznom, azt persze fenntarthatom, hogy a művészet egy, vagy a legmagasabb rendű formája az esztétikai minőségeknek, ez se biztos. Például, ha úgy veszem, ahogy Schusterman veszi, tehát, hogy boldogságot okoz. Tehát, hogy gondolhatom ezt, de az minden esetre biztos, hogy ez csak az egyik terület kellene, hogy legyen, amivel foglalkozunk, mert hogy esztétika szakosok vagyunk, vagy esztétika tanszéken vagyunk, ami azt jelenti, hogy a szépségnek, a különböző esztétikai minőségeknek a társadalomban való széleskörű elosztását és fajtáit kellene kritikai vizsgálat alá vennünk. Ez lenne az esztétika. Kritikai és melioratív, ahogy ő itt mondja. Tehát kritizálni és jobbítani kellene az esztétikai minőségeket, független attól, hogy azok művészetiek, vagy nem művészetiek. Na erre való, vagy ő tulajdonképpen erre használná a pragmatizmust. Ugye azért a pragmatizmust, mert a pragmatizmus mondja, az mindig is az önmagunk itt azt jelenti, hogy az életünknek a filozófiai öntökéletesítésén fáradozott. Arisztotelész maga azt mondta, ugye, hogy az etikának a lényege a boldogság, sőt a filozófiának, ugye, a boldog élet. Az etikának nem az a problémája, hogy hogyan tudunk megfelelni bizonyos, akár a saját, a lemondás, vagy bármi áron valamilyen transzcendens értékeknek, hanem az etikának az a feladata, az a probléma, hogy hogyan tudunk boldog életre szert tenni, ami nyilván nem azt jelenti, hogy hedonisták vagyunk, társas lények vagyunk, nyilván a más kárán okozott boldogság, az tulajdonképpen, vagy elért boldogság, az nem boldogság. De a végső cél az az, hogy saját életünk művészei legyünk, mondjuk így. Az életművészetnek a problémája. Amely tudást, erényt és jó életet is követel, vagy hoz magával. Ennek függvényében, vagy erre való tekintettel idézi Baumgartennek ugye a definícióját arra vonatkozóan, hogy mi is az, hogy esztétika. Azt mondja Baumgarten az első paragrafusban a művében, hogy az esztétika, zárójel, a szabad művészetek elmélete, az alsóbb megismerés elmélete, a szépen gondolkodás művészete, az ésszel analóg gondolkodás művészete, mindez beletartozik, a szépen gondolkodás művészete is, az az érzéki megismerésnek a tudománya. A lényeg az, körülbelül arról van szó, majd ezt amikor tanulnak esztétika történetet, akkor a Széchenyi tanár úrtól vagy sokaktól ezt részletesebben is meg fogják tanulni. Most itt csak az a lényeg a Schustermani értelemben, vagy az a lényeg, amit ő ebből kihoz. Az első és legfontosabb dolog az ugye, hogy az esztétika nem művészetelmélet, vagy nem csak az. A második pedig az, hogy az esztétika az egy nem tisztán, mondjuk az analitikus filozófia értelembe vett teória, hanem az egy normatív praxis, tehát egy gyakorlat. Azt, hogy hogyan kell jól élni, hogyan kell boldogan élni, az egy ugyanolyan dolog, mint a kitara játék, az nem a knowing what területére, hanem a knowing how területére tartozik, az gyakorolni kell. Az gyakorolni kell, az egy gyakorlat. Egy normatív gyakorlat. Az azt jelenti, hogy bizonyos szabályai vannak, de ezek a szabályok nem külső szabályok, úgymond nem a természetétől, a jó élet természetétől idegen szabályok, hanem ezek, hogy megint arisztotelészi analógiával éljünk, ezek nem értékek, hanem erények. Erények. Ezek nem mindig tisztán megfogalmazott dolgok, ezek gyakorlati dolgok, folyamatosan változhatnak, és a gyakorlatban léteznek. Erények. Mint a lovagi erények. Vagy mint azok az erények, amelyek az egész életünket behálózzák. Az az erény, hogy mondjuk az én társaságomban a másik nem unatkozik. Vagy az az erény, hogy én jól tudok érvelni. Vagy az az erény, hogy rám lehet számítani. Például ezek erények, ebből áll az életünk, és ettől vagyunk képesek megtanulni jól élni. Na, tehát egy normatív gyakorlat. A kérdés az, hogyha visszatérünk, és most már a Schustermanni kérdéshez lépjünk kicsit közelebb, az, hogy lesz ebből szomaesztétika. Az a legnagyobb probléma, hogy ha egy ilyen felfogásunk van az esztétikáról. Tehát egy olyan felfogásunk, hogy az esztétikát nem művészetelméletnek tartjuk, hanem az esztétikát, az esztétikának az a kérdés, hogy hogyan tudjuk magunkat jól érezni. Jól érezni a magunk bőrében, jól érezni egymással, ez egy társas dolog, egymással magunkat hogyan tudjuk jól érezni, hogyan tudunk boldogak lenni. Akkor bizony ebből nem maradhat ki egy nagyon komoly testi dimenzió. A gyakorlat ugyanis, a gyakorlat területe az egy testi dolog. A cselekvések, az érzékelések nagy része testi, vagy a testen keresztüli, vagy a testben lévő dolgok, vagy jelenségek. Ez a szomaesztétika problémája. Hogy miért probléma ez? Hát azért, mert ha megnézzük Baumgarten művét közelebbről, akkor azt látjuk, hogy nála ez a probléma, ez mondjuk úgy, hogy hárítva van. Ő azt mondja itt, úgy fogalmaz, hogy meglepő módon hiányzik a művéből. Hát azért annyira nem lepődnék meg. Tehát azért a felvilágosodás korszakát ismerve, hogy mondjam, a test, mint téma, az több okból sem kerülhetett a mű középpontjába. Ő is mond ilyeneket, tehát mond erre utána okokat. Az egyik az nyilvánvalóan a vallási ok. A másik az egy tudományos ok. Tehát a karteziánus filozófiában, az újkori karteziánus filozófiában a testet hajlamosak voltak, persze erről volt sok vita, de hajlamosak voltak egyfajta gépezetnek tekinteni. Embergép. Embergép. Ugye ez volt az egyik nagy filozófiai probléma. A harmadik pedig nyilván az, hogy hát a lélek fogalommal, tehát megvolt az a dualizmus még mindig, az a dualitás, hogy a lélek halhatatlanságát valahogyan tételeznünk kell, és akkor bizony el kell választanunk a testtől. Tehát nem csak olyan, hogy mondjuk ezt úgy mondhatnám, hogy teológiai probléma. Az előbb, amikor vallást említettem, akkor inkább erkölcsi dolgokra gondoltam. Maga a Baumgarten is azt mondja, hogy ugye, hogy a test az a bujaságnak, az a vágyaknak a területe, és ezért attól tartózkodni kell, amennyire csak lehet. És ugye ez azzal jár, hogy ha mondjuk előveszik, csak hogy még egy nagy műre hadd utaljak, hogyha előveszik az itt élő erő kritikáját, tehát a Kanti művet, ami szintén néhány évtizeddel van csak Baumgarten után. Ugye Kant is tulajdonképpen a végső soron egy ilyen kontemplatív viszonyként értelmezi a leegyszerűsítés, kicsit, de kontemplatív viszonyként értelmezi az esztétikai viszonyt. Meg hát ítéletként, ugye, ítélet. Ugye ez azt jelenti, hogyha emlékeznek, van egy olyan példája, ott rögtön az elején, talán a harmadik paragrafusban, hogyha egy hatalmas palota előtt állok, akkor hát mondhatom azt, hogy nem szeretem a jó russzói módon, hogy nem szeretem azokat a dolgokat, amelyeket mások vére és verejtéke árán építettek, vagy mondhatom azt, mint az a bizonyos irokész törzsfőnök, akinek Párizsban csak a kifőzdék tetszettek, tehát a kifőzdék tetszettek a legjobban, vagy még sok mindent mondhatok, csak hogy itt nem erről van szó. Ugye ez a kifőzdés példa, ez tulajdonképpen arról szól, hogy Kant maga is az érzékeken belül bizonyos érzékeket teljesen idegennek tart az esztétikától, tehát ugye itt a gusztatív érzéket. Tehát, hogy amiből az ízlés szó jön. Tehát az ízlelést. És tulajdonképpen, mert az ugye nagyon partikuláris, nagyon testi, és nagyon a vágyainknak kiszolgáltatott, tehát nem elég nemes. És ami a legnemesebb, az nyilvánvalóan a szem, tehát a látás, mert ott van a leginkább elkülönítve az objektum és a szubjektum, tehát kontempláció, és ugye azt nyilván azt hozzá kell, vagy azt általában hozzárakják, hogy a tapintás. De a tapintáson, ugye a tapintáson ekkoriban nem azt értik, mint mi. Mert mi a tapizást szeretjük érteni rajta, ők pontosan az ellenkezőjét értették. Tehát ők nem a tapintásban nem az én általam nyert közvetlen élményt látták, hanem a tapintás az, amin keresztül a külsővel érintkezek. A kondíják, amikor leírja azt, hogy képzeljünk el egy ilyen szobrot, aminek semmilyen érzékszerve nincs, és melyik az az érzékszerv, amin keresztül egyáltalán a külvilággal kapcsolatba kerül, azt mondja, hogy nem a látás, mert a látás az csak képeket, képzeteket okoz benne. Egyetlen egy érzékszerv van, amivel a külsővel kapcsolatba kerül, az a tapintás. Tehát ezért kerülhet végül elismerésre a tapintás, és a szobrászat ezen keresztül, és így tovább. De bizonyos érzékszervek teljesen kizárásra kerülnek, mondom, az ízlelő érzékszerv a leginkább, amik áldozatul esik ennek. Manapság sokan próbálják rehabilitálni az érzékelést, mondjuk egy Michel Onfray nevű embert ajánlanék ez ügyben, hogyha valakit érdekel. És ugye ebből mi következik? Például az következik, hogy ezen a tanszéken kellene a főzésről beszélni. Vagy kellene ugyanígy az illatokról, például a parfümökről beszélni. esztétikai problémák ezek. Az érzékelésnek, tehát bizonyos érzékszerveket teljesen kizárunk. A fület, ugye azt nagyon szeretjük, a zene esztétikát, a látást, azt nagyon szeretjük, és nyilván a tapintást is, mert az összefügg a kettő. Na tehát, hogy ott tartunk, hogy a testet azt úgy általában, tehát hogy ez nem meglepő azért, hogy Baumgarten kizárta, ebben a korszakban ez általában kizárásra került. Na és akkor mi lenne ez a bizonyos szomaesztétika? Azt mondja, hogy a szomaesztétikát idéglenesen, hiszen még nincs ilyenünk, a szomaesztétikát idéglenesen úgy definiálhatjuk, mint testünknek a szenzoros esztétikai élvezet, vagyis az aesthesis, amelyik az érzékelést jelent. Tehát a szenzoros esztétikai élvezet és a kreatív önformálás helyszínének a megtapasztalására és használatára irányuló kritikai és melioratív vizsgálódást. Még egyszer. Tehát úgy definiálhatjuk a szomaesztétikát, mint testünknek a szenzoros esztétikai élvezet és a kreatív önformálás helyszínének a megtapasztalására és használatára irányuló kritikai és melioratív vizsgálódást. Ugye ebből látszik az, hogy még egy dolog miatt nagyon fontos a test. Ez pedig az, hogy az esztétikai szférát ne redukáljuk vagy az esztétikai élményt, mondjuk így, az esztétikai élményt ne redukáljuk valamilyen passzív élményre. Ugyanis a másik fontos ok, amiért a kontempláció a kitüntetett esztétikai viszonyulásmód, az nem csak az, hogy valamilyen eltávolított dologgal tudunk így kapcsolatba kerülni, hanem az, hogy az valami befogadás, tehát valami puszta befogadás. És ezzel tulajdonképpen kizárásra kerül a test, mint vágyó, mint akarati, mint cselekvő akár végső soron terület vagy létmód. Vagyis ha visszanyernénk a testet, ha visszanyernénk az esztétika számára ezt a testet, akkor tulajdonképpen egy tiszta gyakorlattá tehetnénk az esztétikát, vagyis önmagunk boldogságának a megteremtését láthatnánk benne. Hogy ez hogy néz ki konkrétan nála? Hát például úgy, hogy jógázik, például úgy, hogy sportol, és így tovább. És akkor megérkeznénk oda, hogy miért nem beszélünk is sportról. De azzal, ugye, azzal, hogy azt mondom, hogy miért nem beszélünk is sportról, azzal tulajdonképpen ugyanazt mondom, mint amikor azt mondtam, hogy kár, hogy odahagyja az esztétika a társadalom nagy területét, ahol pedig tombol az esztétikum. Ugyanúgy itt is erről van szó. A Schuster azért kritikai és melioratív tudomány lenne ez, mert pontosan arra lenne való, hogy az, ami a testtel történt az elmúlt 200 évben mondjuk, azt kritikai módon átvizsgálhatnánk, és melioratív módon viszonyulhatnánk hozzá. Tehát például, ugye, és ez itt szerintem egy kicsit csúszik a egész dolog, tehát hogy megnézhetnénk azt, hogy milyennek is kellene lennie a sportnak. Ugye sport... Ezt nem is nagyon szoktunk belegondolni, de a sport az körülbelül 100 éve van. Vagy ha nagyon kitágítjuk, akkor is maximum 150-et mondhatunk. Ez egy 100-150 éves karriert befutó dolog, az ókorban ugye volt, a középkorban meg az újkorban elsősorban katonai, tehát katonai kiképzés volt, ezért kellett erősnek lenni, stb. Sport, ez egy nagyon fiatal dolog az európai kultúrában, az ázsiaiban volt. És ugye az egyik jó példája annak, hogy ha ellenőrizetlenül hagyjuk az esztétika tudománya által, ellenőrizetlenül hagyjuk ezt a területet, akkor hova vezethet? Tehát, hogy micsoda pusztítás zajlott. Nem csak a férfivé változó NDK sportolónőkre gondolok, hanem úgy általában azoknak az élsportolóknak az életére, akik benne vannak ebben az egészben. Az egyik legfontosabb, vagy legkegyetlenebb iparág tulajdonképpen a sport mostanában. Nem csak a pénzre gondolok itt, hanem a testtel való, a testnek, és ezért említi ő is Foucault, a testnek a felügyeletére, a testnek a tulajdonképpen a kizsákmányolására. És ezt egészen addig el tudnám vinni, itt már a saját véleményemet mondom, hogy én azt gondolom, hogy voltak időszakok, tényleg voltak időszakok a 20. században, mondjuk a 20. század közepe volt egy ilyen időszak, amikor sokan hittek abban, hogy az ideológiákkal szemben, tehát ellepték az ideológiák a keleti és mármint a kelet-európai, tehát szocialista és a nem szocialista országokat is, főleg Amerikát, tehát iszonyatos agymosás volt, és hogy ezzel szemben úgy tudnánk, vagy ebből úgy tudnánk menekülni, hogy visszatérünk a testhez, amelyik a tapasztalatot tudja garantálni, amelyik a konkrétságot, amelyik a szituációt tudja garantálni, tehát hogy az absztrakt eszméktől valahogy távol tudunk maradni, hogyha kidolgozzuk azt, hogy hogyan lehet a test alapján, vagy a testből kiindulva hozzáállni a világhoz. Az egyik ilyen nagy program az a Merleau-Ponty-nak a programja. Csak hát az a helyzet, hogy azóta az ideológia, vagy azóta a tudomány, az kőkeményen bent van a testben. Ugye akkor még tényleg, hát gondoljunk bele, akkor nem volt semmi ilyesmi. Tehát tényleg a testet azt valami olyan menedéknek lehetett tartani, amire lehet alapozni. De ma már nem lehet. Hogyha végig csinálnak egy hihetetlen egyébként, tehát hihetetlen az, hogy az embernek gyakorlatilag a saját testétől elszakadt a tapasztalata. Tehát vegyenek elő egy, hogyha szoktak futni, biztos szokott mindenki, azt kell. Ha szoktak futni, és még le tudnak futni 10 kilométert, akkor elővesznek egy ilyen futókönyve, vagy bármi, benne van a végén többféle edzésterv. Felkészít 4 hónap alatt, van ilyen beugró feltétel, 4 hónap alatt felkészít egy maratonra. És a végére oda van írva, hogy a siker garantált. A siker garantált. Ez nem tapasztalat, ez nem fenomenológia, ez nem élmény. Ez olyan tudomány, ami tényleg félelmetes, tehát ami bent van, a jobban tudja, mint ahogy én érzem. Persze néha írnak olyat, hogy ha nagyon fáj valamink, vagy mit tudom, akkor álljunk le, meg stb. De tulajdonképpen nem az én testi élményeimről van itt szó. A test az fel van szabdalva, annak tulajdonképpen már nincs belseje. A gyógyszerek, a plasztikai sebészet, tehát lehetne végtelenségig sorolni azt, ami történt, mondjuk 1950, nem tudom mióta, amióta Merleau-Ponty azt gondolta, hogy ő majd a test révén kimenekül a tudomány és a politika ideológiájából. És ezért, vagy számomra ezért picit naív ez a Schustermani dolog, hogy egy ilyen szoma esztétikával, tehát picit ilyen 68-as íze van, ő is említi talán egyszer, hogy erről ez juthat eszébe másoknak. Tehát, hogy így jógázzunk, meg meditáljunk, és akkor majd megoldódnak az esztétikai problémák. Nyilván ez azt jelenti, hogy nagyon fontos dolog, tehát egy pragmatista esztétikának valóban nagyon fontos része kell, hogy legyen az, hogy az esztétikáról ne úgy gondolkodjunk, mint egy mondjuk tárgyak, szép tárgyak létrehozására szolgáló dologról, tehát hogy annak valamilyen hozzánk képest külső eredménye, terméke, egy műalkotás kell, vagy abban kell, hogy végződjön, hanem ez tényleg egy gyakorlat. Tehát az, hogy az ember folyamatosan gyakorlatoztatja az érzékeit, gyakorlatoztatja a jó értelemben, tehát gyakorolja az érzéseit, van egy egészsége, mondjuk így, ő is használja ezt a szót. Van egyfajta egészsége. Na, még annyit akkor, pár percünk van, de én azt gondolom, hogy ez nem egy nehéz szöveg, tehát ezt maguk megértik. Az, hogy milyen három alapvető dimenziója van Schustermann szerint a szoma esztétikának. Ugye azt azért hangsúlyozni kell, ezt már imént is ezt mondtam, hogy a pragmatista esztétikán belül ez nyilván csak egy terület. De Schustermann egy olyan ember, aki ezt a területet, ez tényleg megalapozó területnek tekinti a pragmatista esztétika számára. El lehetne képzelni egy olyan pragmatista esztétikát, amelyik abszolút cselekvés alapú. Tehát amelyik azt mondja, hogy nem a test a lényeg, hanem a cselekvés. Az nem azt jelenti, hogy cselekedni lehet test nélkül, bár bizonyos cselekedeteket lehet test nélkül tenni, vagy bizonyos cselekedetekben nem olyan fontos a test. Tehát például az, hogy a stratégiai, mondjuk egy sakkjátszmában. De hogy a cselekvés ugye ez nem ugyanaz. Egy cselekvésnek nagyon tág hálózata van. Annak van oka, indoka, eszköze, célja, a másokkal együtt, kimenettel, ideje, tere, sok mindene van egy cselekvésnek. Tehát ez csak hangsúly, vagy zárójelbe szeretném hangsúlyozni, hogy nem feltétlenül kell, hogy szomaesztétika legyen egy pragmatista esztétika. De ő mondjuk erre helyezi a hangsúlyt, nyilván ő is azt mondaná, hogy nem az egészet fedi le a szomaesztétika, a pragmatista esztétikának, de ez ebből lehetne kibontani. És azt mondja, hogy három dimenziója van. Van egy analitikus szomaesztétika, azt mondja, amely leírja a testi percepciók és gyakorlatok lényegi természetét. Foucault-ra hivatkozik, akiről már többször is hallottak, meg még fognak is. Azt mondja, hogy itt a probléma az, vagy a kérdés az, hogy hogyan alakítja a hatalom a testet, és ugyanakkor hogyan működik a test, mint a hatalom fenntartásának eszköze. Miként jönnek létre az egészség, az ügyesség, a szépség, sőt a legalapvetőbb nemi és gender kategóriák testi normái, amelyek tükrözik és egyben fenntartják a társadalom hatalmi viszonyait. Egy picit, én azt mondanám erre, hogy egy kicsit túlságosan külső nézőpont ez. Foucault így nézett a testre, tehát tulajdonképpen Foucault a testet felületnek tartotta, abban az értelemben, hogy egész belsejéig felületnek. Anatómiai, klinikai és egyéb tekintetek által átjárt a testünk, és külső, mondjuk így, hogy fegyelmező műveletek, sebek ejtődnek a testünkön. Tehát a test az egy felület. Itt is ez van hangsúlyozva. Ezért tegyük hozzá, hogy a test, a test az egy képesség is. Ez abban a paradoxonban mutatható meg leginkább talán, hogyha azt mondom, hogy a testemnek van felülete, de a testem felülete nem a testem határa. A testem határa ugyanis a képességeim határa. Tehát például az, hogy mennyivel tudok futni, hogy milyen magasra tudok ugrani, hogy mit vagyok képes meglátni, és mit nem. Mennyire pontosan tudok érzni, milyen jó a szemem, mondjuk így. Hogy mit tudok érzékelni, mit tudok csinálni a testemmel. Az a testem, nem? Amit azzal csinálni tudok. És ez a határa a testemnek. És ez a határ, ez egy folyamatosan változó határ. Folyamatosan változó, és soha nem tudom tulajdonképpen, hogy hol van. Tehát tudom, hogy mi az, ami már biztos, hogy kívül van. Tehát például tudom, hogy egy húzamban nem tudok 500 kilométert futni soha. Akármennyit edzek, akkor sem. Azt, hogy mennyit tudok futni, ha most elindulnék futni, mennyit tudnék futni, azt viszont nem tudom. De azt tudom, hogy képes vagyok többet futni, mint amennyit most tudok futni, és ha nem futok rendszeresen, akkor egyre kevesebbet fogok majd tudni futni. És ugyanígy van ez mindennel, még a látásommal is. Tudom, folyamatosan tudom edzeni a látásomat, fejleszteni a látásomat, többek között ez a maguk feladata, azért tanulunk művészetet, hogy a látásukat fejlesszék. Hogy olyan dolgokat lássanak meg, amiket azelőtt nem, mert csak úgy odaálltak a képe, és hogy hát ez nem egy nagy vaszizdasz, ahogy mondják. Tehát, hogy ez az első dolog, ezt csak hangsúlyoztam, hogy itt elég egyoldalúan áll hozzá Schustermann szerintem. A második az analitikus szomaesztétikával szemben a pragmatikus szomaesztétika, tehát a szomaesztétikának, ami egy pragmatikus dolog, annak is van analitikus része, nyilván, de van egy kifejezetten pragmatikus. Az pedig egy normatív, előíró jelleggel bíró, konkrét módszereket javasol. Tehát egy konkrét módszereket javasol a szomatikus tökéletesedésre, valamint elvégzi e metódusok összehasonlító kritikáját. Tehát azt, hogy hogyan lehet elérni bizonyos dolgokat. Merre indulj? Tehát melyik a jobb gyakorlat forma? Ezt egy ilyen tudományágnak meg kell mondania. És a harmadik, hát nem is lenne Schustermann, ha nem tenné meg, az pedig nem egy pragmatikus, ugye itt a pragmatika az egy ilyen tudományos fogalom, ezzel szemben bevezet egy nem tudományos fogalmat, amikor azt mondja, hogy a harmadik dimenziót gyakorlati szomaesztétikának nevezem. Ez nem elméletek vagy szövegek létrehozását jelenti, hanem inkább egyfajta gyakorlást. Az intelligens, fegyelmezett testformálás révén, mely a szomatikus önfejlesztést tűzi ki célul. Ez nem a gyakorlatról szól, hanem maga a gyakorlat. Tehát, hogy elmegyünk futni. Nyilván ő azt mondaná például, hogy a szomaesztétikai nézőpontból a futás az nem jó. Mert hogy egyoldalú például. És akkor itt már ilyen hogy is mondjam, ez örök problémák ezek, hogy mondjuk, mit tudom én, az jó kritika el mondjuk egy művészeti alkotásra, hogy nem elég gazdag. Értik ezt az analógiát? Hogy nem elég gazdag. Mert meggyőződésem, hogy azt mondaná, hiszen ő jógázik, azt mondaná, hogy a futás az tulajdonképpen nem eléggé melioratív a testre vonatkozóan, ez egy nagyon egyoldalú, majdhogy nem káros dolog, ami elgépiesíti a testet. De ezt ő már azért mondhatja, mert egyáltalán szert tett arra, hogy létezik egy ilyen szomaesztétikai nézőpont, tehát hogy átvizsgálhatók ezek a gyakorlatok, ezek a mondjuk ilyen edzésfajták, és azt lehet mondani, hogy a jóga az jobb, mert az nem egyoldalú, mert az nem csak erősít, hanem lazít is, mert az a belső szervekre legalább annyira hat, mint az izmokra pusztán, és így tovább. Tehát fölépíthető egy ilyen valami, és akkor még az érzékek nyilván jönnek hozzá. Na, ez egy esztétika. Ez egy esztétika, hogyha visszamegyünk Hegel elé, és azt mondjuk, hogy a Baumgarteni fogalomból kibontható valami. Köszönöm a figyelmet.
Elhangzott Rádióegyetem, művészetelmélet történet. Seregi Tamás, Pragmatizmus. Az ELTE BTK-n 2011. november 23-án elhangzott előadás felvétele. Vágta Kenyeres Balázs.